Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján az ő lelke segítségül hívásával az ő üzenetét szeretném hirdetni előttetek, írva található az előbb felolvasott szakaszban, a Korintusi második levél 8. fejezetében, a 18. verstől a 21. versig terjedő ige részben. Elküldtük vele együtt azt a testvért is, akinek az evangélium hirdetésével szerzett jó híre bejárta valamennyi gyülekezetünket. Sőt, ezen kívül a gyülekezetek kiválasztották őt utitársunknak is, ebben az adománygyűjtésben, amelyben szolgálunk magának az Úrnak dicsőségére és a mi készségünk megmutatására. Mert óvakodni akarunk attól, hogy valaki megrágalmazzon minket szolgálatunknak eme bőséges eredménye miatt. Mert gondunk van a tisztességre, nem csak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is. Amen. Kedves testvéreim, Jézus Krisztus gazdaggá tett bennünket, bővelkedünk a hitben, az ebből fakadó igyekezetben, és a krisztusi szolgáló szeretetben. Ebben a krisztusi szolgáló szeretetben ölt testet, ami bővelkedésünk, amelynek során észrevesszük azokat, akik segítségre szorulnak, akik szükséget szenvednek, bármilyen értelemben is. A mai ige a keresztény szeretett szolgálatról szól, általánosabb értelemben a segítségnyújtásról, annak az elvi teológiai tételeit tisztázza az apostol, majd utána arról szól, hogy mi történik ezzel az elvi teológiai igei egyetértéssel a gyakorlatban, amikor elkezdődik a hétköznapokban a krisztusi szeretet gyakorlása. Tehát megvizsgálja e témát illetően az elmélet és a gyakorlat viszonyát, és ezeket egymással kapcsolatba állítva még gyakorlatibbá lesz az apostol, mert konkrét útmutatásokat fogalmaz meg, hogy minden kísértés és gyarlóság ellenére ne adjuk fel a krisztusi szeretetet ebben a bűnrontotta világban, és ahogy az apostol a Galata levélben ugyanezt megfogalmazza, hogy szeretetben tudjunk szolgálni egymásnak. Nézzük ezeket. Először az elvi igei alapvetést, amelyről egyébként már 7 ige hirdetésen keresztül szó volt, tehát ezt inkább a mai igére nézve foglalom össze, hiszen a szeretet szolgálatnak az elvi alapvetését adta az apostol a 8. fejezet első 15 versében is. Mi ez az elvi igei alapvetés? Az, hogy adott egy konkrét ügy. Minden esetben van egy ilyen konkrét ügy, a szeretett szolgálatot illetően, ez a mai ige szerint az éhínség és egyéb okok miatt szűkölködő jeruzsálemi gyülekezet, az ős gyülekezet megsegítése, az ezzel kapcsolatos krisztusi szeretettel teli adománygyűjtés. És valóban csodálatos ajándék. Mennyei élmény, az történik, hogy a távoli Görögországban, Makedónia és Akhája tartományaiban, ezen belül a korintusi gyülekezetben felfedezik Isten akaratát ebben. Szükséget szenvednek a testvéreink a távoli Jeruzsálemben, ő Krisztusban testvéreink, örüljünk az örülőkkel, sírjunk a sírókkal, segítsünk. Felragyog az Isten akarata, hogy olyan sokat kaptunk, a Krisztus szeretetéből ez a szeretet szolgálat következik. Először a ránk bizottakat illetően, amit az apostol így fogalmaz meg, hogy a szentek iránti szolgálatot illetően. A szentek iránti szolgálatról el ne feledkezzetek. Felragyog e tekintetben az Isten akarata, a testvéreink ott szűkölködnek, segítsünk. És elkezdődik ez az adománygyűjtés, és közben átélik azt, hogy ha felragyog az Isten akarata, és Isten akarata az mindig jó, vitathatatlan, tökéletes, az ember javát szolgálja, a szűkölködők szükségének az enyhítését, akkor ebben ők maguk is átélik, hogy igen, az Isten akarata jó, ez az Isten akarata most ebben a helyzetben. Ez egy fontos ügy. Ez egy jó ügy. Ez egy nemes ügy. Ezt kell tenni. És ahogy felragyog az Isten akarata, egyként, egy emberként odaállnak, emelje az ügy mellé. Mert ahol felragyog az Isten akarata, ott mindig elkezd munkálni a Szentlélek, és a széthúzásból szent egységet formál Istennek lelke. Mert hát tudjuk, sokszor elmondtam már, hogy nagy volt a feszültség Korintusban is, és ahogy felragyogott az Isten akarata a konkrét feladatot illetően, akkor ebben egyetértettek. És Korintusban szűnt a pártoskodás az apostol és a korintusi gyülekezet között, rendeződött a viszony, sőt egy másfajta egység is kirajzolódott itt, a pogányokból, nem zsidókból lett keresztjének, és a zsidókból lett keresztjének egysége, mert akik Jézus Krisztust Úrnak, Isten fiának, megváltónak tartják, azok egymásnak testvérei. Ez akkor ebben a kontextusban vált valósággá, a zsidó keresztjének és a pogány keresztjének egységében, ma más módon lesz valósággá. Ott, ahol felragyog az Isten akarata, ott Isten egyesítő lelke kezd munkába, és emberi önzések által épített falak dőlnek le, sőt, a hívő ember, ezt csak így zárjelben mondom, mert az apostol egy másik fejezetben foglalkozik majd vele, de nem állhatom meg nem elmondani legalább utalás szintjén, hogy odafigyelünk egymásra ebben a szeretett szolgálatban, ha felragyog az Isten akarata, Krisztusban testvéreinkre, a szentek iránti szolgálatban, de azért, hogy aztán kiléphessünk a világba azok felé is, akik netán nem értenek egyet velünk, akik azt mondják, hogy ők hitetlenek, vagy más hiten vannak, vagy ateisták, és egészen más gondolnak a világról, mint mi. Mert azok felé is küldetésünk van, és ez a szeretet szolgálattal kezdődik. Így is mondhatnám itt magunk között, hogy a misszió első lépése ez. Ki tehát a te testvéred, a Krisztusban, aki szűkölködik, és akit az Isten egy adott életszakaszban rád bízott, akinek az embere vagy, és ki az az ember, aki nem tartozik közvetlenül a keresztény gyülekezethez, az egyházhoz, ki lehet, hogy azt mondja magáról, hogy ő hitetlen, és mégis szükséget szenved, és te odafordultál felé. Még egyszer mondom, nem a világ összes emberét, legalább egyet innen, meg egyet onnan. Nevezd meg magad számára, akiket az Isten rád bízott. Vagyis egészen magas szinten valósul meg ez az egység, ott, ahol felhagyog az Isten akarata, hogy segíteni kell. Ez egy fontos ügy. Észrevenni a szükséget szenvedőket. És ebben felragyog az Isten dicsősége, mondja az apostol, a Krisztus dicsősége. Álljon meg itt egy pillanatra. Milyen ügyben forgolódsz? Milyen ügyet szolgálsz? Ott, ahol éppen teszed a dolgodat, felragyog-e az Isten akarata, a Krisztus segítő, irgalmas szeretete az életedben és a szolgálatodban? Egy ügynek a harcosa vagy, vagy pedig egy ügynek a szolgája vagy? Mert egy ügynek a harcosa vagy, akkor ott mindig kísért a gonosz, hogy igazából a nemesnek feltüntetett ügy mögé bújva csak rólad van szó. És a másikról egyáltalán nem. Ha pedig egy ügynek a szolgája vagy, akkor ott mindig az Isten dicsőségéről van szó, és az Istentől kapott ügyön keresztül, fogalmazzunk pontosan, a másik emberről is. Rólad is, mert miközben adsz, ezzel a te életed is kiteljesedik, rendeződik. Hát ez az elméleti alapvetése a szeretett szolgálatnak, a keresztény szolgálatnak, a krisztusi szeretet valódiságának, amit a mai igeszakasz alapján megfogalmazhatunk. És utána lépjünk tovább, következik a gyakorlat, hogy a hétköznapokban a krisztusi szeretet, irgalom hogyan ölthet testet. És itt letett ez az ige, mint az egész Biblia. Mert az apostol olyan őszintén szól erről. Hogy egyrészt átéljük azt, hogy igen, jaj, de jó. Ez fontos. Ez az Isten akarata. Ebben egyek vagyunk, ezt az Isten bízta ránk, gyönyörködünk az Isten akaratában, az Isten törvényében, mondja a római levélben az apostol, és aztán magunkban egy másik embert látunk a tagjainkban, a testünkben, vagyis, hogy amiben igei, teológiai, elvi módon egyetértettünk, és gyönyörködtünk, és együtt dobbant a szívünk, az a gyakorlatban mindig megbicsaklik. Ez az emberlét gyomorúsága, és az apostol ebben az ige szakaszban az elméletet és a gyakorlatot egymás mellé állítja, és üvölt ez az ellentét. Amit általános értelemben is megélünk a mindennapokban, meg a hitharcában, hogy gyönyörködünk az Isten törvényében, és a tagjainkban egy másik törvényt látunk, és nincs az a nemes, tiszta, szent ügy, amit ez a bűnrontott a világ ne mocskolna be, ne koszolna be. Vagyis ez a veszély mindig ott fenyeget. A hit harcát harcolva ugyanúgy, mint a mindennapok valahány szintjén, mondjak példákat, csak utalásszerűen. Szerelem, házasság, családállapítás és egy év múlva válás. Gyermeknevelés, és elvadulnak a gyermekeink, pedig olyan okosan és olyan szent indulattal kezdtük el ezt a szolgálatot. Vagy az egyházban, a testvérek közösségében hogyan valósul meg az irgalom, a szeretet, amikor éles helyzetbe kerülünk. elméletben mondjuk, hogy igen, és a gyakorlatban mindig megvicsaklik. Döbbenetes ez az ellentét. Ki állt ez az ellentét? Olyan közeledik a tél lassan, mint amikor onnan felülről alá hull a hófehér hótakaró, és elég pár perc elkezd bekoszolódni, míg a végén koszos latyakká, szutykos latyakká lesz az, ami korábban hófehérként ragyogott. És a témát illetően, a szeretet szolgálatot illetően, a krisztusi szeretet megvalósítását illetően is, ott feszül ez az ellentét, az elmélet és a gyakorlat között. Én most csak kérdéseket teszek fel, és felismeritek, hogy itt nem csak a keresztény szolgálatról van szó, hanem mind arról, amivel ma a világ küzd. Segítsünk! Igen, segítsünk! De miért segítsünk? Már ebben is vannak viták, mert ez az Isten akarata, mi tisztáztuk, igen, ezt valljuk, vagy pedig egy önmagunkból fakadó általános humanizmusból. Miért segítsünk? Kiknek segítsünk? Mikor segítsünk? Meddig segítsünk? Hogyan segítsünk? Meddig tűrjük azt, hogy ezzel a krisztusi szeretettel visszaélnek? Vállalva ennek a krisztusi szeretetnek a kockázatát? Hatalmas kérdések ezek, nem ismerem megválaszolni, bele sem megyek. Mert most csak azt akarom érzékeltetni, amit az apostol érzékeltet, az elmélet és a gyakorlat ellentétét. Most tudjátok, ami itt igazán gyönyörűséges ebben az igében, hogy az apostolnak nem csak fáj ez a kiáltó ellentét, hanem a mai igében szentlelkes józansággal szembenéz ezzel. Számol ezzel, hogy ebben a bűnrontott a világban minden gyönyörű igei elvi kérdést bedarálhat a gyakorlat, a megvalósítás, a gonosz. Mert hát igen, arról van szó, hogy amikor csak a szeretet szolgálat kapcsán ezekre a kérdésekre elkezdenénk válaszolni, amit itt felsoroltam nektek, akkor abban a pillanatban már vitáink támadnak, mint ahogy vannak is ilyen viták, és már a vita szintjén elvérzik az egész. Az apostolnak fáj, szembenéz ezzel, de jól figyeljetek, hittel és reménységgel néz szembe ezzel a problémával, vagyis soha nem adja fel, nem adja meg magát ennek az állapotnak, mert vallja azt, ez is a korintusi levél következő fejezeteiben olvasható meg ez a gyönyörű ige, hogy Istennek, aki megváltott bennünket a Jézus Krisztusban, van hatalma arra, hogy minden gyarló, önző erődítményt leromboljon ő, amit az Isten ismeretével és a Krisztus szeretetével szemben emeltek ebben a világban. Szembenéz ezzel az ellentéttel, de reménységgel néz szembe ezzel az ellentéttel. Nem csügged el. Nem fárad bele a csalódásaiba, hanem megragadja hitáltal az Isten erejét és kegyelmét, és közben teszi a dolgát reménységgel. Úgyhogy arra kér bennünket a mai ige, hogy folyamatosan átéljük ugyanezt az ellentétet. De kedves testvéreim, el ne csüggedjetek, fel ne adjátok, nézzetek szembe ezekkel a nehézségekkel, de hitben, hogy hatalmasabb a mi Urunk a gonosznál, se bőrontott a világ hasadságánál, és tegyük a dolgunkat krisztusi szeretettel, önzetlenül a magunk helyén, és Isten azt megáldja. Ennyi elég. Az apostol is ezt teszi. Ebben a durva, kemény, agresszív világban ne adjuk fel a krisztusi szeretet és irgalom lehetőségét. Szívünk utolsó dobbanásáig sem, hanem legyünk hűek ahhoz. Vállal vannak kockázatát, és az Úristen megáldja azt, Most egy olyan világban, ahol nem lehet egy tárgyalás sem úgy lefolytatni, hogy a végén ne lehetne várni a feszültséget, esetleg ne kiabálnánk egymással, le ne mondjunk a krisztusi szeretetről, irgalomról, és az Isten megáldja azt. És végezetül, hogy ez így legyen, hogy a szükséget szenvedők segítése, a szeretet szolgálat és egyáltalán a keresztény szolgálat az igei magasságok csodája által krisztusi szeretettel menjen végbe, konkrét útmutatásokat is ad az apostol, hogy ez a krisztusi megmaradjon. Nekem ebben az igében ez jelentett a legtöbbet, úgyhogy engedjétek meg, hogy néhány percben ezeket a konkrét útmutatásokat még összefoglaljam. Az egyik, hogy a keresztény szolgálatban, a szeretett szolgálatban és minden közért végzett szolgálatban vannak nagyon kényes területek, amire különösképpen oda kell figyelni, imádsággal, minden előírást betartva. Itt egy adománygyűjtésről van szó, nagy összeg gyűlt össze, az apostol Titus mellé odarendelni két munkatársat, akik pontosan ellenőrzik, hogy mekkora összeg gyűlt össze, azt elviszik, azt adták át, hogy valaki meg ne rágalmazzon bennünket az adományozás bőséges eredménye miatt. Mert minél bőségesebb az eredmény, minél inkább megáldja az Isten a munkánkat, a keresztény szolgálatot, a krisztusi szeretetet, a szeretet szolgálatot, annál nagyobb az irigység, annál inkább támad a gonosz, hogy tisztát legyünk Isten előtt és emberek előtt. Figyeljünk oda ezekre a kényes területekre, hogy az elmélet és a gyakorlat ne ütközzék a kelleténél jobban egymással, és a gyakorlat ne darálja be az igei gyönyörűséges elméletet. Aztán a másik ilyen gyakorlati tanács az apostolnak. Kedves korintusi testvérek, kiválasztottátok Tituszt, hogy levezényelje ezt az adakozást. Ott szerepel ez a kifejezés, a demokrácia kifejezése. Kiválasztottátok. Bár a gyülekezetben ez nem demokrácia, hanem teokrácia, mint mindig imádsággal, az Isten akaratát tudakozva történik egy ilyen kiválasztás. Ti választottátok itt Tituszt. Akkor ebben ő a vezető. Ha így döntöttetek, akkor az a feladat, hogy odaálltok a vezető, a felelős vezető mellé egy emberként. És őt segítitek, őt támogatjátok. Félretesztek minden egyéni érdeket. Beálltok mögé, az ügy mögé, az Isten szolgálata mögé, és nem terheljük egymást fölösleges vitákkal, mint egy energia vámpírokként, hogy egyszerűen attól végzik el az elmélet a gyakorlatban, hogy fölöslegesen vitatkozunk. Van egy vezető, ti választottátok, imádkozó választottátok, álljatok oda egy emberként mögé. Ezt lefordíthatnám a közéletre is egyébként. És gondoljunk bele, hogy hogy működik a gonosz minden területen. Mert nem vesszük figyelembe ezeket az igei útmutatásokat. Tehát vannak kényes területek, figyeljetek oda, imádságos szívvel, és ha választottatok vezetőt, akkor egy emberként őt támogassátok, addig, amíg ő neki felhatalmazást adtatok. És harmadszor a vezető nem végezhet mindent egyedül, le kell delegálni a feladatokat, vannak munkatársak, Pál apostolnak micsoda ajándék, ott volt Titus. Titusnak a két testvér, akit szintén kiválasztotta a gyülekezet, micsoda ajánlék egy-egy ilyen munkatárs, ilyen munkatársak, akik, mint Titus, hittel, bizonyossággal, fáradhatatlanul végezték a szolgálatukat. Olyan munkatárs volt, akiben meg lehetett bízni, bizalommal lehetett iránta a vezető. Ez is egy hatalmas probléma. Én mindegyikről egy külön égéletést tudnék mondani, hogy Urunk, adj ilyen munkatársakat nekünk, akik nem béresek, bár méltóan munkás a maga bérére, hanem szívügyük az, amit tesznek, akik nem fáradnak el,
Mert az Isten lelke erősíti őket. Mi örökké fáradtak vagyunk, elszigeltem magam én is, mert az ige mögé nézek, arról van szó, hogy az akkori utazási viszonyok mögött az apostol elment, Titus elé ment Efézusból Filippibe, Titus Korintusból ment Filippibe, ott találkoztak, és Titus azonnal indult vissza az adománnyal Korintusba. Elgondolom azt, hogy amikor nekem egy héten majdnem 1000 kilométert kell megtenni, már lázongok, hogy fizikailag elég odaérni, most értem haza, és már kell tovább menni. És hát mindannyian ezt tesszük a magunk helyén, nem rólam van szó. Mindannyian túlterheltek vagyunk. És Titus nem fáradt. Őben nem meg lehetett bízni. Ő nem béres, hanem szívügye. Szintén felelős munkatárs a maga szintjén, aki a felelősséget nem delegálja tovább a vezetőre, mert ami az ő felelőssége, azért neki kell felelnie. Urunk, adj ilyen munkatársakat nekünk, akik bátorítanak bennünket, akik buzdítanak bennünket, vagyis hogy egymást bátorítjuk, buzdítjuk, erősítjük, és nem provokáljuk. A közös ügyben, a Krisztus ügyben, hogy a Krisztus szeretete, gazdagsága megjelenjék közöttünk, a szentek között, a testvérek közösségében, és rajtunk keresztül e sok szükség között vergődő világban. Isten törvénye, az ige, az elmélet, amiben gyönyörködünk, a gyakorlat és a veszély, hogy bedarálják a hétköznapi nyomorúságok, ez a gyönyörű igei tanítást, és ugyanakkor az apostol reménysége, aki nem csak szembenéz ezzel, hanem az Isten hatalmába, erejébe kapaszkodva, néz szembe ezzel a kihívással, és hűséggel teszi a dolgát. Ki a te embered? Mert sok a szükséget szenvedő közöttünk is. Ne felejtsük el, hogy a jóléti társadalmakban másként szűköl az ember. De szűköl. Most nem is beszélve az egyéb nagy nyomorúságokról. Ki a te embered a szentek közösségében és a világban? Azaz egy-egy. Annyi már elég. Ne felejtsük el az igét, soha ne adjuk fel a farkas törvényekkel teli világban sem a krisztusi szeretetet, az irgalmat. Krisztusi szeretettel szolgáljatok egymásnak. Amen. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük neked mai tanítást. Köszönjük a te határtalan szeretetedet. Köszönjük, hogy tükröt tartottál elénk, hogy milyen ez a világ, milyen gyarlók vagyunk mi is. Hogy milyen erővel munkál a gonosz. És köszönjük neked, hogy figyelmeztettél mindezekkel szembenézve az evangéliumra. Te legyőzted a gonosz hatalmát, te megváltottál bennünket, és igen, nekünk lehet. Kegyelmi állapotban vagyunk, krisztusi szeretettel szeretni egymást. Hogy ebben a szeretetben egymásnak szolgálva, szolgálhassunk a világban, a munkahelyünkön, a mindennapokban. Hogy a krisztusi szeretet valódisága megjelenjék abban, hogy a szükséget szenvedőknek enyhülést adjunk, örömmel, készséggel, erő szerint, mert nagyon sokat kaptunk tőled. Urunk, áldj meg bennünket a jövő héten is. Adj egyetértést, mutasd meg a mi emberünket, akiket a jövő héten ránk bíztál, akiknek szeretettel kell és lehet szolgálnunk, és ebben teljesedik ki a mi életünk is. Urunk, adj szelítséget, Urunkat, hogy adott helyzetben tudjuk vállalni az alulmaradás képességét is, hogy a krisztusi szeretet és irgalom érvényesüljön. Erősíts meg bennünket ebben, hogy a te ügyedet szolgálva, és nem egy világi ügy harcosaként, a te dicsőségedre, a te ügyedet szolgálva szerethessünk másokat. Könyörögve kérünk ezért a gyülekezetért. Áld meg bennünket ebben a szeretetben. Tarts meg bennünket ebben a szeretetben. És ezzel a bizonyossággal imádkozunk egy emberként, gyászoló testvéreinkért is, akik az elmúlt héten szerettüket kísérték az örök élet reménységében nyughelyére. Köszönjük, hogy itt vannak közöttünk, hogy együtt imádkoznak velünk. Kérünk, te szenteld meg közöttünk elköltözött testvérünk emlékét, és adj vigasztalást szomorú szívű feleségének, akivel 62 esztendőt élhettek együtt. Te vigasztald meg az egész családot, és minket is, mindannyiunkat, hiszen a napokban a temetőkerteket jártuk, és elköltözött szeretteinkre emlékeztünk. Köszönjük, hogy az örök élet reménységében tehettük ezt. Azzal a bizonyossággal, hogy a te ígéreteidet nem darálhatja be a mindennapok gyakorlata, a bűn, a betegség, a halál és a gonosz hatalma. Köszönjük ezt a bizonyosságot, amely mindenre elégséges. Tarts meg bennünket ebben. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, ami az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja a mi Urunk Istenünk. Mindezek után, ami Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami Atyának szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk.